15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszország éjjel az elmúlt időszak egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen, több mint 450 harci drónt és mintegy 30 különböző típusú rakétát vetve be. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a masszív támadások Oroszország azon szándékát mutatják, hogy folytatni kívánja a civil lakosság elleni terrort, ezért Ukrajnának fokozott nemzetközi támogatása van szüksége, jelentette ki az ukrán elnök. Döntött az orosz vagyon uniós befagyasztásáról a háború végéig és a jóvátételig az Európai Unió kormányait képviselő tanács, közölt elsőként az AP hírügynökség. Antonio Costa, az Európai Tanács elnök az ex-közösségi portálon arról írt, a következő lépésben a lefoglalt vagyonból biztosítják Ukrajna pénzügyi igényeit 2026-ra és 27-re. Orbán Viktor kormányfő úgy reagált, az Európai Unióban e döntéssel megszűnt a jogállamiság. Az ukrán-magyar határszakaszon 5629-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 33 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Holnap jelenik meg teljes terjedelmében Orbán Viktor Mandinernek adott videóinterjúja, ebből azonban előzőleg fontos témában jelent meg részlet. Mint a Magyar Nemzet összefoglalójából kiderül, a Szőlő utcai videónapvilágot látott gyermekek elleni intézményi incidensekről van szó. Erről a miniszterelnök azt mondta, még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogyan az a felvételeken látható, és azt várja, hogy a rendőrök rendet tegyenek. Véleménye szerint a Szőlő utcai egy speciális intézet, bűnöző fiatalkorúak vannak ott, akik mind követtek el bűncselekményeket, leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag, ezért az intézmény a börtönnek egy fajtája. Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan, sőt bűncselekményt valósított meg. Itt nem lehet mellé beszélni, ez elfogadhatatlan, nincs mese, fogalmazott a kormányfő. Közölte, az öt ilyen intézmény élére az elmúlt napokban rendőröket nevezett ki a belügyminiszter, ezek felügyeletét a szociális igazgatásból áthelyezték a büntetés végrehajtási területre, ahol megvan a rutin ezek működtetésére. A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű bővítésen, és ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbetonszerkezet építése a helyszínen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott, a két új blokk építése a hosszú távú garanciája Magyarország energiabiztonságának és a rezsicsökkentés védelmének. Sem amerikai, sem európai szankciók nincsenek a paksi atomerőmű építés kapcsán, minden magyar hatóság engedélyt megkaptak, így most fel lehet gyorsítani az építkezést, fejtette ki, hozzátéve, hogy február 5-én kerül majd az első beton a földbe. Januártól 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére, ami 24 ezer embert érint, közölte a területért felelős miniszter. A béremelés minden fenntartó esetében biztosított. Hankó Balázs azt mondta, a januári béremeléssel elérik, hogy minimum bruttó 775 ezer forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése. Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a gondosórát, az ünnepek előtt megkapják. Erről beszélt Nyitrai Zsolt Facebook videójában. A kormány által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint 70 ezer esetben segített, mondta el a miniszterelnök főtanácsadója. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriuma igazolta az influenza A új változatának jelenlétét a beérkezett mintákban. Ezért az influenza elleni védőoltás felvétele továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára a súlyos szövődmények megelőzése céljából, hívták fel a figyelmet közleményükben. Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől vasárnapig az ország útjain, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi. A cél a közlekedés biztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése. A fagy és aszálykár, valamint a sertéspiaci túlkínálat ellensúlyozása érdekében újabb eszközökkel segítik a gazdálkodókat, jelentette be az agrárminiszter. A fagykár esetében április 1-ig, aszálykár vonatkozásában július 1-ig, a sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók esetében pedig a november 30-áig megkötött, az érintett mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kölcsönökre és pénzügyi leasingre kell alkalmazni a moratóriumot, ismertette Nagy István, hozzátéve, hogy a lehetőség vonatkozik a tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is egészen jövő november 30-áig. Végül az időjárásról. Folytatódik a túlnyomóan borult, párás, ködös idő, de északkeleten majd helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, miközben felélénkül a szél. Néhol szitálás előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban plusz 1-2, holnap napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Két Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Két Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az amerikai Tesla márka magyarországi elterjedéséről, az önvezető autók kérdésköréről és a ma kapható elektromos autók palettájáról beszélgetünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Dél-Korea miért ilyen jó a akkumulátorgyártásban?
Dél-Koreában hagyományosan van két, azt hiszem kettő darab komolyabb, nagyobb cég, akik gyakorlatilag időben kapcsoltak, én úgy gondolom, és a Samsung és az LG mindenkori leányvállalatai partnerei nagyon, nagyon jók időben kezdték el ezt a technológiát.
A Tesla nagyon tarol Magyarországon, azt hiszem, hogy te is említetted, hogy népautó, ma már rengeteg Tesla megy az utakon, de közben meg az árakat is nagyon tudták csökkenteni, ezért tudják megvenni az emberek, hogy jó minőséget vesznek a magas nagy hatótávval, és akkor így megfizethető, de hát az 15-16 millió forint egy új, legolcsóbb Tesla talán, tehát azért milyen a zsebébe kell nyúlni az embernek, de már akkor is egy jó elektromos autót tud venni, úgyhogy akkor ezzel magyarázható, hogy egyre több a Tesla Magyarországon.
Így van, a Teslának meg kellett tanulni autót gyártani. Amikor ők 10 pár éve elkezdtek autót gyártani, akkor mindenki azt mondta róluk, így legyintettek rá a nagygyártók is, hogy belekezdenek ők ebbe a villanyautózásba, nem lesz ebből semmi. Hát lett. És Musknak ez a víziója, hogy ők egy környezetbarát közlekedési eszközt teremtenek az embereknek, ez úgy tűnik, hogy működni látszik, beigazolódni látszott. És ami először hátrány volt, hogy ők nem tudtak autót gyártani, az később előnyé változott, ugyanis őket nem kötötte az, hogy így szoktuk. Egy európai gyártó sokkal nehezebben tud egy régi, megszokott technológiát eldobni, és helyette valami teljesen mást bevezetni, mert megvannak a beszállítóik, akiktől rendelik a részegységeket, megvannak a mérnökeik, akik követik a bevett, egyébként jól bevált gyakorlatokat. A Teslánál volt egy olyan vezetés, akit nem érdekelt, hogy szoktuk. Ő azt mondta, hogy ez az elvárás, és ha azt mondta elsőre a mérnök, hogy ezt így nem lehet megoldani, akkor az volt a válasz, hogy de oldjátok meg. És ezt egy csomó mindenről kiderült, hogy mégis meg lehetett oldani. Ezzel ért el azt a Tesla, hogy rengeteg dologban fejlettebb lett, és őket követte a többi autógyártó. Én úgy gondolom egyébként, hogy mostanra beérték. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a Tesla mindent feltett a önvezetésre, és azt fejlesztették igazán, és kicsit az autóik fejlesztését elhanyagolták. Ez nem jelenti azt, hogy rossz a Tesla, csak úgy érzem, hogy amekkora előnyük volt mondjuk 5 évvel ezelőtt, ahhoz képest most már nincs, már minimálisra apadt az előnyük, és nem látom náluk azt a, konkrétan az autókban azt a fejlődést. Itt most megint bejöhet Musknak ez a mindent egy lapra stratégiája, hogyha bejön ez az önvezetés, akkor megint hatalmasat fognak ebből profitálni, de ha esetleg nem, akkor autógyártásban már nem lesznek annyira diktálók, és előbb-utóbb követőkké válhatnak.
De már vannak olyan amerikai városok, ahol önvezető taxik vannak.
Igen.
Csak ezt nem a Tesla csinálja?
több cég foglalkozik ezzel, és több, mondjuk úgy több iskola. Az egyik, a Waymo, aki a legnagyobb gyakorlatilag, ők nagyon drágán gyártanak hardvert, és ez limitálja őket. Ők mindenféle lidarokkal, radarokkal telepakolják az autót, és nagyon drága számítógépek oldják meg ezt az önvezetést, és jelenlegük ott állnak, hogy van egy központjuk, ahonnan távirányítással be lehet avatkozni az autókba, hogyha mondjuk olyan helyre keveredik be egy önvezető taxi, mert ugye ezek mind taxiként működnek, ahonnan mondjuk nem tud kikászálódni. Időnként szükség is van ilyen beavatkozásra. A Tesla, ő másképp gondolkodik, ő azt mondta, hogy ha az embernek elég a szeme ahhoz, hogy érzékelje a dolgokat, akkor itt nem kell radar, lidar, semmi. Egyébként a Teslákból évekkel ezelőtt elhagyták még a kis parkoló szenzorokat is. Kamerák vannak mindenhol is, és az a Tesla víziója, hogy a vízió működni fog, hogy a vizuális érzékelés az elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy megvalósítsuk ezt a rendszert. Innentől csak számítókapacitás kérdése, hogy mindent biztosan meg tudjunk különböztetni, azonosítani tudjunk. És ugye miért nem teszik be a radarokat, lidarokat? Hát amellett, hogy drága is ezen pénzt tudnak spórolni, egy olyan megközelítést is alkalmaznak, hogy ha mást mond a kamera érzékelése, mint a radar, akkor melyiknek higgyek? És ők azt mondták, hogy inkább ne legyen dupla információ, mert amíg mind a kettő ugyanazt mondja, addig tök szuper, hogy megerősítik egymást, de ha ellentétes információ, akkor dönteni kell. Akkor inkább legyen egy, hát akkor miért ne legyen az olcsó a kamera, és ha az embernek is elég a látása ahhoz, hogy biztonságosan tudjon vezetni, akkor az autó miért ne tudna?
Bocsánat, ez szabad ne feled, de például a mi Skodánkban, ha hátrafelé megyünk, akkor ő nem veszi észre, hogy az egy növény, és egy kicsit hátrább mehetnék, hanem automatikusan beindul a fék, hogy nehogy neki menjek.
Pontosan ettől nehéz, de ugyanilyen hibákat a radar is produkál. Például a radar nagyon erős csapadék, hóesés, szakadó eső esetén már nem olyan megbízható, ellenben a kamera előtt letörli az ablakot az ablaktől, ugyanúgy, mint a mi szemünk esetén. És pont ez a nehéz benne, tehát azt szokták mondani, hogy az önvezetést 99%-osan megvalósítani könnyű. Az utolsó 1% az meg szinte lehetetlen, nagyon nehéz. Mert pont ezeket azt kell tudni megkülönböztetni, hogy az ott egy reklámtábla vagy egy jelzőlámpa, nyilván itt erősen túlzok, vagy hogy mondjuk ott egy hatalmas kátyú van az úton, vagy nem tudom, egy betonakadály, vagy csak oda vetítődik egy árnyék. És ez az, ami számítókapacitás kérdése, és jelenleg itt jár a Tesla. Jelenleg ők, hát nem tudom, hogy mennyiben technikai és mennyire engedélyeztetési okokból úgy működik a Tesla önvezető taxi szolgáltatása Amerikában, hogy még ül benne valaki, tehát nem távoli vezérlés van, hanem ott ül még valaki, és ha kell, beavatkozik. Jellemzően nem kell. Ugye ebbe az is benne van, hogy még egy viszonylag jól feltérképezett fix övezetben egy-egy nagyváros, belváros, tehát korlátozott az a terület, ahol működhet a szolgáltatás, és ezzel is tudják könnyíteni a dolgát. A Tesla előnye az, hogy nem alkalmaznak például nagy felbontású térképeket, hanem csak a kamerás vizuális érzékelést, hogyha nekik egyszer sikerül megvalósítani, akkor ők bárhová a számunkra ijesztő indiai forgalomba is kiengedhetik azt az autót, mert ha valahol működik, akkor az mindenhol működni fog. Itt a nagyon nagy kérdés, hogy elérik-e azt a szintet, hogy biztonságosan, megbízhatóan működjön. Illetve, bocsánat, még egy nagyon-nagyon nagy kérdés, az emberek többet várnak el az önvezető gépektől, mint saját maguktól. Balesetek sajnos történnek. Súlyos, halálos balesetek is történnek. Nyilván felelősségre vonják az elkövetőt, letölti a büntetését, stb. Hogyha van hibás, nyilván mindig van hibás, lehet, hogy a gyorshajtás, lehet, hogy a figyelmetlenség a hibás. Viszont ezzel megtanultunk együtt élni. Azonban, hogyha egy gép vezet és okoz balesetet, azt nem nézzük el. Tehát amíg nem tudom én, most nem tudok pontos számot, de ha 100 000 kilométerre jut egy baleset, azt az embereknek elnézzük, a gépektől meg elvárjuk, hogy nulla legyen. Miért? Mikor mondhatjuk azt, hogy alkalmas az autó önvezetésre? Ha én, nem én, hanem mondjuk a gyerekem 17 évesen beül egy vizsgabiztos mellé, vezet egy órát, és ő azt mondja, hogy oké, akkor onnantól másnap önállóan vezethet a forgalomban. Ha egy önvezető taxiba beül hátra egy vizsgabiztos, és a vizsgakörön sikeresen átmegy, nem hibáz, akkor kiengedjük az autót az útra.
De itt az etikai kérdés is felmerül, hogy a gépnek be kell plantálni azt a tudást, hogy ha választanom kell, hogy merre rántsam el a kormányt, ahol egy gyerek, egy iskolás gyerek megy át a zebrán, vagy egy idős hölgy, akkor melyiket válasszam? erre nem lehet válaszolni, de mégis bele kell plantálni ezt az etikai kódexet, amit még az embernek is nagyon nehéz megfogalmazni, főleg a történésnek a tört része alapján. Mit lehet tenni?
Hát erre nagyon egyszerű a megoldás, ugyanúgy fog vezetni legalábbis a Tesla rendszere, mint ahogy az emberek. Az emberek nagy átlaga. Ugyanis ez az önvezető rendszer, ha valaki tanult programozást, ez nem úgy működik már jelenleg sem, hogy be van táplálva a kereszt, és vannak feltételek, hogy ha piros az lámpa, menj át. Így kezdték, de ezt már nagyon-nagyon régen eldobták. Most úgy működik ez a rendszernek a tanítása, hogy rengeteg videófelvétel, tehát az összes Teslában ott van a kamera, ahol be akarják vezetni, ott hozzáférnek ezek a felvételek, és ez alapján tanítják az autókat vezetni. Nincs leírva, hogy ha zöld a lámpa, átmehetsz. A rendszer megtanulta azt, hogy amikor az emberek zöld lámpát látnak, elindulnak. És pont ezért tud bizonyos szempontból jobban működni a Tesla rendszere, mert megtanulta azt, hogy ezen az útszakaszon mindenki behúzódik. Mert mondjuk ott egy kátyú az út szélén. Nem feltétlenül kell, hogy lássa még azt a kátyút, hanem a rendszer azt tapasztalta, hogy 100-ból 99 sofőr itt behúzódik a felezővonalra, akkor az az autó is be fog húzódni. És itt jön ez az etikai kérdésnek a feloldása vagy megválaszolása. Hogyha azt tapasztalta a rendszer, hogy a útra labda után kiszaladó gyerek helyett a járművezetőt veszélyeztetve a árokba a falnak lerántotta 100-ból 98 járművezető a kormányt, akkor nem fogja keresni az okokat a rendszer, ő is ezt fogja tenni, mert az emberek így tesznek. És erre egyébként már most vannak nagyon-nagyon jó példák, hogy kerülnek ki ilyen videók, hogy néha azt mondják, hogy szabálytalanul vezet a Tesla robotaxia. Hát mert ott az emberek is bizonyos szabálytalanságot elkövetnek. Tehát ugye, ha bele lenne kódolva a kressz, hogy nem léphetem el az áróvonalat, akkor ha nem tudom, történik egy útfelbontás, akkor ott állna az idők végéig. De nem, látja, hogy az emberek igenis kikerülik, ha esetleg szabálytalanság árán, vagy nem tudom, ha csak úgy lehet elhagyni egy baleset helyszínét, mert mondjuk ott roncsok vannak, akkor bemennek szembe az egyirányú utcába, stb. Tehát mondok ilyen jellegű szabályszegéseket, amiket az emberek elkövetnek, akkor ezeket az autó is el fogja követni. Ha valahol ahhoz, hogy elférjenek mellette, fel kell húzódni a járdára, és úgy kell parkolni, akkor úgy fog parkolni az önvezető autó is. Nem kell neki lekódolni, hogy itt, ezen a helyen te így parkolj, hanem ő egyszerűen látta azt, hogy 100-ból 99 ember így tesz, akkor én is így teszek.
Milyen elektromos autók vannak Magyarországon a piacon, amik megfizethetőek, és tudom, hogy itt is, hogy ki mire használja, az nem mindegy, de most egy városi szaladgálós autóként milyen lehetőségei vannak Magyarországon, mind használt piacon, mind pedig új autópiacon a vásárlónak?
Kezdjük talán az új autókkal, ami azért vagyok könnyebb helyzetben, most az elmúlt hónapokban én, de főleg Balázs kollégám végigvett ilyen, nem is tudom, ilyen piackutatást. Én egy olyan cikket írtam, hogy Magyarország 10 legolcsóbb elektromos autó, és itt kezdődött a lista az általad is említett 7,5 milliós kínai lépmotor kis autóval, ami gyakorlatilag a legolcsóbb autó a belépő
szint. De 4 személyes, azt el kell mondanom.
4 személyes, így van, egy 4 személyes, nem tudom, 3 méter 40 centis kis autóról van szó, és egy ilyen 12-3 millió forintig tartott, ha jól emlékszem, a lista a 10 legolcsóbb autóval, tehát ez az a tartomány, amit a legolcsóbban meg tudunk most venni.
Újonnan.
Balázs pedig egy olyan statisztikát készített, illetve kettő cikket is, hogy húzott egy határt, hogy ha valaki családi autót akar venni, akkor a D-SUV méretben 17 millió forintos induló áron mikből tud választani, majd utána egy másik cikket írt, ahol az egyel kisebb C-SUV méretben 15 millió forintos indulóáron mit tud választani. Hát most nem fogom felsorolni az összes autót, mert szerencsénkre hatalmas a kínálat. Tehát amikor utoljára beszélgettünk, szerintem erre a kérdésre könnyű volt válaszolnom, mert volt egy tucatnyi autó, és azokat kellett felsorolni, és mindegyik mellett volt 3 pro meg 3 kontra érv, és akkor így lehetett választani. Most gyakorlatilag minden gyártó minden szegmensben kínál autót, elektromosban új autót. dönthetünk szimpátia alapon, dönthetünk pénzügyi alapon, előírhatjuk, hogy nekünk kell minimum 300 VLTP hatótáv, mert mi szeretnénk, nem tudom, elmenni a Balatonra is, vagy csak városban akarjuk használni, akkor megvesszük a legolcsóbb, legkisebb akus autót. Úgyhogy nem tudok igazából titkos tippet adni az új autópiacon. Mindenkinek el kell végezni a házi feladatát, hogy nézze meg azt az árlistát, azt a felszereltséglistát, és szánja rá azt az egy hétvégét. Egy cipővásárlásnál az emberek felpróbálják a cipőt, miközben autót esetleg megvesznek úgy, hogy olvastak róla valamit, és megrendelik kvázi látatlanba. Nem, ezt szerintem így nem lehet. Mindenkinek bele kell tenni azt az időt és energiát, hogy döntse el, hogy mi az, ami neki fontos. Nyilván mi a villanyautosok.hu-n mindenre kiterjedő tesztekkel igyekszünk segíteni a választást, tehát hogyha valaki mondjuk 3-5 típusra leszűkítette, akkor jön fel hozzánk, vagy jön fel bármelyik oldalra, és olvassa el azt a tesztet, hogy mit írnak róla, mit kifogásoltak, és döntse el, hogy neki az a kritika az belefér-e vagy sem. A használt piac az már érdekesebb. Magyarországon szerintem nem csak a villanyautóknál jellemző, hanem a hagyományosoknál is, hogy a használt autók túlnyomó többsége külföldről, jellemzően Nyugat-Európából érkezik használtan. Ugye ezt a zöld rendszámoknál is beszéltük, hogy a nagyobbik fele, amit havonta kiosztanak zöld rendszámot, a nagyobbik fele az használtan az országba behozott autókra kerül. Itt iszonyatosan megugrott például a Tesla Model 3-ak példányszáma. Ha jól tudom, a top 3-ban van a Magyarországra behozott használt autók között a Tesla Model 3. Emögött az is benne van, hogy 3-5 éve már olyan mennyiségben értékesítették ezt a típust Nyugat-Európában, hogy rengetegen vásároltak ilyet leasingbe céges felhasználók, és ezek a leasingek kifutnak, és hát ezeknek egy jelentős része Magyarországra érkezik. Ezeknek az ára már bőven a 10 millió forintos határ alatt van, tehát a Tesla Model 3-ak ára használtan ilyen, hát 7 milliótól indul, de az még, amit nem feltétlenül mernék jó szívvel ajánlani, tehát az már az összes kilométert megtette meg, nem tudom, vagy ütött kopottabb állapotban van, de egy olyan 8 és 10 millió forint között hatalmas a kínálat. És a Tesla Model 3-ra azt mondom, hogy ez egy olyan autó, amit gyakorlatilag kompromisszummentesen, vagy legalábbis minimális kompromisszummal bárki bátran használhat, akár egy család egyetlen autójának is. Ha az olcsóbb szegmens nézzük, amit inkább második autónak ajánlanék használtan, ez mondjuk egy ilyen 2-3 millió forintos sáv, ami ilyen idősebb Nissan Leaf-ek. Ugye azért a Nissan Leaf-et tudjuk felhozni, mert az került a legkorábban viszonylag nagy példányszámban a piacra, tehát abból már elég nagy a választék. Erre azért azt mondom, hogy ezt azért inkább második autónak vegyük meg, hogyha van a családnak egy autója, amivel a hosszú utakat megteszik, de a második autóval meg a gyereket hordják iskolába, óvodába, elmennek bevásárolni, vagy csak a munkahelyig mennek, tehát ilyen napi 30-50 kilométer, ezt vígan tudják erre használni. Itt azért kis csillag, ha tudja valaki otthon családi házban, saját garázsban tölteni, mert még egy Teslát már úgy is lehet használni, vagy egy nagyobb akus, nagyobb hatótávú autót, hogy mondjuk bevásárlás közben nyilvános töltöm, feltöltöm, és azzal egész héten elfurikázok. Addig azért egy ilyen idősebb, tizenéves, olcsóbb, hát most biztos sokan megharagudnak rám, hogy egy 3 milliós autóra azt mondom, hogy olcsó, hiszen a többségnek a félmilliós autó az olcsó. Sajnos a 3 milliós elektromos autó az olcsónak tekinthető. Ugye ebbe benne van a kora is. Tehát 10 évesnél idősebbek még alig vannak a piacon. Ha a hagyományos autót nézünk 10 éven belül, az se félmillió forint lesz jellemzően. Nyilván ahhoz, hogy legyenek további 5-10 év múlva igazán olcsó használt elektromos autók, ahhoz azt kell, hogy most valaki megvegye az új autókat, és majd akkor eladja használt.
És mi a következő szint, hogyha a Nissan Leaf-től egy kicsit jobb autót szeretnék venni használtan?
Uh-huh. 5 és 7 millió forint között van szerintem egy olyan kategória, amit még némi kompromisszummal, de már lehet akár egyetlen autóként is használni. El kell dönteni, hogy vagy a méretben lesz kompromisszum, tehát hogy hatótávban, töltésben már egész jó lesz, de egy kisebb autóról beszélünk, vagy megveszünk egy nagyobb autót, de vállaljuk azt, hogyha hosszabb külföldi nyaralásra, vagy akár az ország túlsó végére megyünk, akkor bevállaljuk ezt a töltögetést. Ettől mindenki annyira fél ettől az útközbeni töltéstől. Én nem mondanám, hogy ettől aggódni kell. Egyszerűen kényelmes úgy autózni, hogy megállunk 200 km után egy 15-20 percre. És sokkal pihentebben érünk oda. Egy ismerősömtől hallottam, aki nagyon sokáig halogatta a villanyautóra váltást, majd meglépte, hogy ha elmentek a Balatonra, ők Zalföldön laknak, elmentek a Balatonra nyaralni, ő általában fáradtan érkezett meg, és szüksége volt egy néhány órás pihenésre, vagy ha délutánra ért, akkor másnaptól kezdődött neki a nyaralás, mert hogy a, nem tudom, 4-5 órás autózáson ő kimerült. És az elektromos autóval kényszerből is meg kellett másfél-két óránként állni egy 15-20 percre, vagy akár fél órára egy régebbi autóval tölteni, és azt mondta, hogy lehet, hogy egy órával később érek oda, de teljesen kipihenten érek oda, mert azzal, hogy nem pörgettem túl az agyamat, hogy nagy tempóval mentem, folyamatosan koncentráltam, előzgettem, stb., ezzel kipihentebben ér oda az úti célhoz.
Te még nem válaszoltál a kérdésre, az 5-7 millió forintos kategória.
Mondja konkrét típusokat?
Uh-huh, úgy, mint a Nissan Leaf-nél is mondta. Uh-huh.
Itt már nehezebb, mert sokkal több típus jöhet szóba. Az én szívem kicsit húz a koreai autók felé, úgyhogy ha az 5 millió forintos alsó határt, ami tényleg egy nagyon jól használható autó, szerintem ez a Hyundai Ioniq-nak az első generációja, 28, majd később 38 kWh-s akuval. Ez egy viszonylag kis akku, de ez az autó, ez anorexiás, ez egyszerűen nem akar fogyasztani, úgyhogy én ezért tartom ezt sokkal használhatóbbnak, mint mondjuk a Leaf-eket, mert a kis akúja ellenére annyira jól fogyaszt, és főleg a kisebb akus annyira gyorsan is tölt, hogy itt simán a Balaton megvan egy negyed órás töltés. És valaki Miskolcra elmegy a Balatonra, és tölteni kell negyed órát, hát azért az nem a világ vége, én úgy gondolom. Annak ellenére ez egy kisakus autó, mert nagyon-nagyon jól fogyaszt. Áramvonalas, alacsony építésű szedánról van szó. Illetve ha valaki egy picit többet ad érte, mondjuk ez a 7 millió forintos határ, ugye itt még említettem, hogy még itt a Teslák azért azok véleményesek, meg nem is mindenki szimpatizál a Teslával, akkor én is a koreai autókat tartanám igazán jó vételnek, a Hyundai Kona és Kia Eniro, ők gyakorlatilag testvérmodellek, én ezt a két típust nagyon, nagyon kedvelem. Ezek voltak azok az autók, amik 2019-es megjelenésükkör mondjuk a nyugat-európai norvég teszteken is be tudtak kerülni a Teslák közé. Akkor a Teslák voltak az igazán hosszú távra alkalmas autók, majd jött a Hyundai a Konával rá egy szűk évre a testvérre, a Kia a Niroval, és hát ha nem is megverte a Teslákat, de felkerültek azokra a listákra. Van egy norvég vlogger, Björn Lendő, neki van egy ilyen 1000 kilométeres kihívásnak nevezett tesztje, amit már nagyon-nagyon régen csinál. Lefutott 1000 kilométert autópályán, bár a norvég autópályán 110-a megengedett, tehát egy kicsit lassabb tempóval, plug-in hibrid autóval is, onnan van egy referencia ideje, ez ilyen valamivel 8 óra alatt van, hogy annyi idő alatt sikerült megtenni, és sorra mindenféle elektromos autókkal az évek során megteszi ugyanezt vagy hasonló útvonalat. Nyilván régen, ezelőtt 5-10 évvel, ilyen 15 órás idők, tehát majdnem dupla annyi idő alatt tette meg elektromosra az akkori technikával. Ma már 15-20 perces hátrányokkal teszi meg elektromos autókkal ugyanazt a kört egy modern elektromos autóval, és ez volt az a lista, ahol elsőként a Teslák közé a Hyundai Kona tudott beékelődni. Úgyhogy ezt én mindenképpen egy ilyen titkos favoritnak tartom, ezt a két koreai modellt, de gyakorlatilag most már ott vagyunk, hogy 10 millió forint alatt használtan szinte bármelyik gyártótól tudunk venni olyan néhány éves modellt, amit bátran meg lehet venni, tehát ha én a Volkswagen csoporttal szimpatizálok, akkor azt vehetek, hogyha a francia autót szeretnék, akkor azt is kaphatok megfelelő áron.
Az akkumulátor mennyire erodálódik el, mennyire kell figyelni vásárláskor, mik azok a lehetőségek, ami miatt elérhetjük azt, hogy ne vásároljunk zsákba macskát?
A hagyományos autóknál is bizonyos szempontból zsákba macskát árulnak, hiszen nem látunk bele a motor állapotába, és azért ott is már a ilyen modern, nem tudom, 10 éven belül autóval brutális költségeket lehet a nyakunkba kapni, hogyha valami hibába belefutunk. Az elektromos autóknál szerintem annyiban jobb a helyzet, hogy a legtöbb gyártónál az akkumulátor maga az diagnosztikai szoftverekkel tesztelhető, kiolvasható. Vannak, nyilván a márkaszervizekbe is elmehetünk és kérhetünk átvizsgálásokat. Én azt mondom, hogy érdemes is, amikor valaki 10 millióért autót vásárol, akkor ne spóroljunk azon, hogy kifizetünk 10 ezer forintot, vagy 20 ezer forintot egy átvizsgálásra, lehet, hogy sokkal nagyobb összeget takarítunk meg ezzel. Illetve vannak olyan független szervizek, szerelők is, akik vállalnak ilyen átnézéseket, főleg Budapesten ott több cég van, aki nem is egy autószerviz, aki az adott típus átvizsgálását vállalja, hanem kifejezetten erre specializálódott cég, hogy ők kimennek átvizsgálni akár a kereskedésbe, akár magánszemélyhez, akár hozzájuk be lehet menni. Megvan a fix díjuk, és mondanak egy véleményt. Nyilván ők egy véleményt mondanak, nem látnak ők se bele mindenbe, de én úgy gondolom,
hogy... Elvileg van egy ilyen paksaméta is, hogy megvásárlásra ajánlom, megvásárlásra nem ajánlom.
Uh-huh. Igen, tehát de én úgy mindenképp azt javaslom, hogyha valaki kiad 10 millió forintot, akkor ne spóroljon egy ilyen átvizsgálási díjon, és végeztesse el, és ez alapján ő maga hozza meg a döntést.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az amerikai Tesla márka magyarországi elterjedéséről, az önvezető autók kérdésköréről és a ma kapható elektromos autók palettájáról beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Evangélikus Rádió misszió műsorában. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. A keresztény reménység nem a semmit markolásza, hanem megragadja és belekapaszkodik Krisztusba. Ezért nem fogy el, ezért nem egyszerű optimizmus vagy pozitív életszemlélet. Győri Gábor Dávid gondolatait a legfrissebb Hídmagazin szerkesztői bevezetőjéből olvastam. Horgonyról, a garak futásáról is szól a missziói lelkész, a lap főszerkesztője, a reménység miben létét körüljáró beszélgetésben. Tartsanak ma is velünk! Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk, aki a Híd evangélikus magazint is szerkeszti, amelynek fő témája a reménység. Beszéljünk kicsit arról itt az elején, hogy számodra személyesen mit jelent a reménység, milyen kép jelenik meg előtted, vagy mire gondolsz, ha visszatekintesz az életedben?
Nem is olyan könnyű így konkretizálni a saját életemben ezt a kérdést, hogy akkor van-e az életemnek ilyen nagy reménysége, vagy akár a gyerekkori emlékeimnek. Mindig volt valamilyen reménységem, nyilván egy gyermeknek gyermeki reményei, elképzelései, álmai vannak az életről. Ezek alakulnak. És én azt élem meg, hogy a reménységről alkotott elképzeléseim mélyülnek. Tehát nem olyan sekélyesek, olyan gyermeki reménységek vannak, hogy nem tudom én, milliómos leszek, és olyan életem lesz, ahol nincsenek gondjaim, problémáim, kérdéseim, hanem azt élem meg, hogy vannak kérdéseim, gondjaim, problémáim az életben, és mégis közben egyre több mindent értek meg abból, hogy mit is jelent az igazi reménység, vagy miért fontos ez.
Ez egy szükséges kapaszkodó az ember életében, hogy mindig legyen valamiféle reménység előtte, ha ez változó is, hogy éppen mi az alapja?
Úgy vélem, hogy reménység nélkül nem lehet élni. Megegyeztünk abban, hogy ne beszéljünk hosszan arról a közhelyszerű mondásról, hogy a remény hal meg utoljára, de valójában ez azért önmagán túlmutató, mert ha nincs reménység, akkor ott nagyon rövid időn belül véget ér az élet. Én azt gondolom. És valahogy a földi életben mégiscsak azt éljük meg, hogy mindig van valami reménység. Még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetben is azért élünk, mert azt érjük át, hogy a teremtő gondviselő Isten a kezében tart akkor is, amikor mi éppen nem érezzük azt, vagy közel van akkor is, amikor egyébként távol van. Hát ezért van életünk. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy vannak az életnek reményteljesebb periódusai, és vannak a reménységet nagyon is próbára tevő helyzetei. Épp Épp most az elmúlt napokban olvastam egy ilyen tudósítást arról, hogy japán kutatók kísérletet végeztek, hogy valami mohafélét kiraktak az űrállomásnak a külső falára, aztán visszahozták ennek a maradványait 9 hónap után, és azt találták, hogy a mohának a spórái azok talán 80-90%-ban életben maradtak, és amikor visszakerült mindez a földi közegbe, akkor elkezdett növekedni és szaporodni. Olyan közegben élt túl, ami abszolút életellenes az űrben. Azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol olyan, mint a vége lenne mindennek, de közben ott van valahol a mélyben mindaz, ami tovább tud vinni. Különösen az olyan helyzetekben, amelyekben nem marad más, mint a reménység, ott sokszor ez meg is erősödik.
Már pici gyermekkorunktól fogva életünk végéig ez egy építő eleme lesz a gondolkodásunknak és az életünknek, a reménység. Mit tudunk tenni ezért, hogyha tudatosan szeretnénk, és kell is magunkban vagy másban erősíteni?
A reménység nem önmagában értelmezhető fogalom, hanem összekapcsolódik másokkal, és akkor itt sok-sok minden itt van, a bizalom, a hit, amik szintén alapvető fontosságok. Tehát, hogyha gyermekről beszélek, akkor benne ott van ez az alap ősbizalom, amit nyilván ki lehet ölni, ahogy a reménységet is ki lehet ölni emberekből. Nyilván a világban megjelenő gonosz erőknek ez a célja, hogy elvegyék a reménységet, elvegyék a hitet, elvegyék a bizalmat, elvegyék a szeretetet, és mindazokat a pozitív, Istentől eredő ajándékokat, amelyek az életet teljessé teszik, és tegyenek reménytelenné. Ha azt kérdezted, hogy gyermekekben ezt lehet erősíteni, én azt gondolom, hogy igen, azzal a biztonságos közeggel, amiben átélik azt, hogy mindennek van értelme, és ezek a dolgok összekapcsolódnak. Nem állandó és újra átélt csalódás az, ami engem körülvesz, hanem biztonságban vagyok, valaki kézben tartja az életemet, gondoskodik rólam. Tehát ez az, ami nagyon segíti azt, hogy valaki olyan személyiségé növekedhessen, fejlődhessen, amiben egészséges helyén van a reménység. És másokban is azt gondolom, hogy így lehet ezt erősíteni. Azt a biztos pontot kell erősíteni, amivel ez a reménység belekapaszkodhat. Azt emelném ki, hogy a reménység nem önmagában érték, vagy önmagában létező dolog, mint sok más hasonló alapérték, hanem önmagán túlmutat, és más dolgokkal összekapcsolódva. A reménységnek az egyik legősibb szimbóluma a horgony. És ezt azért tartom nagyon jó szimbólumnak, mert a horgony az nem önmagában fontos egy hajón, hanem akkor tölti be a funkcióját, ha valamiből belekapaszkodik, valamiből beleakad. Az a funkciója, hogy megtartsa a hajót, hogy ez ne sodródjon el. De hogy tudja ez, hogy belekapaszkodik a fövenybe? Tehát a reménység az akkor ér valamit, ha belekapaszkodik valami stabil pontba, és a keresztény reménység ilyen, hogy Krisztusba kapaszkodva, Istenbe kapaszkodva éri el a célját.
Vezess el engem az igaz életre, hogy gyönyörködjem a te szent törvényedben, és gyűlöljem meg a bűnt, mely romba dönt. Csak arra nézek, hogy mi vár rám odafönt. Áldalak téged, Jézus, imádlak téged, Jézus, dicsérlek téged, egyetlen Úr. Hisz te vagy nekem az élet, menedék vagy, ha félek, erős karoddal átölelsz.
Folytatjuk a beszélgetést Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel, a Híd magazin szerkesztőjével a reménységről. Említetted a keresztény reménységet. Mi az alapja akkor, és mivel érvelnél amellett, hogy ez nem egy illúzió?
A materialista gondolkodásnak is egy ilyen szólama volt annak idején, hogy a vallás, a nép ópiumat, azért kellenek ezek az ilyen keresztény narkotikumok, hogy elviselhetővé tegyék az elviselhetetlen életet, meg elfogadjunk olyan dolgokat is, amik ellen egyébként lehetne forradalmat csinálni. Lehet azt mondani, hogy a reménységre, meg ezekre a szép, kegyes dolgokra azoknak van szükség, akik nem elég erősek ahhoz, hogy kézben tartsák a saját életüket. És nyilván akik sikeresek, akik igazán életre valóak, azoknak erre nincs szükségem, mert ők majd megoldják. Nyilván ez egy olyan életfilozófia, ami előbb-utóbb azért általában kifut az ember alól. Van is egyébként ezzel kapcsolatban írás a magazinban is, hogy a mai generációknak meg kell küzdeni sok-sokféle kihívással, reménytelenséggel, bizonytalansággal, és hogy a technológiai fejlődés az sokakat megrémít, sokaknak meg egyfajta reménységet ad, akár a hosszabb életreményét, vagy a könnyebb életreményét, vagy a tartalmasabb életreményét, amiben kiteljesedhetünk. Ezek fontos dolgok, de ugyanakkor ezek általában sokszor csak a földi keretekre fókuszáló reménységek. A keresztény reménység talán mindenképpen ebben más, hogy túl szeretne látni a földi kereteken, és nem egyszerűen a földi élet néhány évtizedére koncentrál, hogy ebben kell kiteljesedni, hanem a fókusz az a végtelenben van, és ilyen szempontból egészen más lesz a perspektíva is.
Pál apostoltól olvashatjuk azt, hogy ő kifejezte, hogy ha meg kell halnia most már, akkor számára az is egy boldogító dolog lenne, hogy Jézussal lehet, de az is, hogyha sikeresen végezheti még tovább a szolgálatát, az is vonzó számára. Ebben benne lehet ez a kettősség, amit a keresztény ember is megél, hogy az örök életre is tekint, távolba horgonyoz, de mégis valahogy itt a mában él.
Igen, hát ez a reménység, ez ami biztonságot ad, és ez a biztonság az, ami szabadságot ad, én azt gondolom. És Pálnál is ez jön át, a horgony képében is ez jön át, hogy az én életemnek a teljessége az nem mindenféle külső körülményektől függ, ha úgy tetszik, vagy belső körülményektől, nem egyszerűen az, hogy én jól érzem magam, vagy a helyemen érzem magam, hanem akár így van, akár úgy van, biztonságban vagyok, jó helyen vagyok, mert Istenhez van kötve az én életem. És akkor itt jön egy másik Páli mondat, és nagyon izgalmas, érdekes az a kis teológiai gondolatmenet, amit idézünk itt a magazinban Szalai Andrástól, aki azt az igét elemzi, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, ami egy nagyon nehezen érthető ige, bár sokszor idézzük, amikor bajban vagyunk, hogy hát ne felejtsd el azt, hogy hát a nehézségek, a próbatételek azok is olyan dolgok, amiket Isten föl tud használni, hogy alakítsanak, formáljanak, a jelenfejlődésünket elősegítsék, vagy a hitünket erősítsék, de azért ez sokszor félre is értjük ezt az igét, és sokszor tényleg a reménység a keresztény ember számára is, meg a nem keresztény ember számára is ilyen túlélő csomagnak az utolsó kis eleme, amikor már tényleg semmi nem marad, akkor valahogy túl kell élni, akkor ott van a reménység. De valójában Szalai András arról ír itt, hogy Pál nem mindannak a túléléséről beszél, amit az élet hozhat, hanem mindannak a megéléséről beszél, amit az élet nem hozhatott volna, csak Krisztus evangéliuma. Egy másfajta kiteljesedés van ebben benne, több, mint amit mi magunk el szoktunk képzelni. És hadd hozzam ide azt a példát, amit a reménység kapcsán sokat használtam még iskola lelkészként, és nagyon plasztikus szerintem, hogy milyen reménységeink vannak, amiket magunknak szoktunk kreálni. Ez örök emberi dolog, Csokonai is erről ír a híres versében, ugye, hogy a reménység az, amit kreál, teremt magának a boldogtalan, azért, hogy valakinek szolgálhasson, hogy valakire odafigyelhessen, mint védangyalára. Ugye, ilyen reménység, vagy erre jó példa, amit az agárfuttatásról olvastam, különleges jószágok az agarak, fantasztikus, ahogy arra vannak optimalizálva, hogy sprintfutók legyenek, és hogy hát miért futnak olyan eszméletlenül gyorsan egymásra is versenyez, mert van előttük egy műnyúl, először rá is kapatják az agarakat erre a nyúlra, ezt úgy hívják szakszóval, hogy benyúszízzák őket, kicsit odaadják, hogy megcsocsálják, de elveszik, aztán megint visszaszerzés, van egy ilyen rákapatás, hogy minden áron azt meg akarja szerezni, és úgy vezérlik körbe ezen a pályán a műnyulat az agarak előtt, hogy pont ott legyen az orruk előtt, annak az illúzióját adva, hogy tényleg épp egy lépésre vannak attól, hogy elérjék, de soha ne érhessék el, és így fussák végig a pályát. És hát egy anekdóta szerint egyszer ez az elektromos rendszer, ami ezt a műnyulat vezérelte, ez meghibásodott, és záratot kapott, és elégett a műnyul, elfüstöltött menet közben, és teljesen megzavarodott az a agár csapat, akik ott addig rohantak céltudatosan a pályán körbe, és megzavarodtak, és az egyik bambán állt a helyén, a másik nekifutott a palánknak, és összetörte magát. Egyik sem ért célba, mert eltűnt az a drive, az a motiváló erő, az a reménység, amiben ők kapaszkodtak, és amit soha nem érhettek volna el, mert persze így van kitalálva. És hát ez az a csalfa remény, amit minden áron oda teszünk magunk elő, hogy valami hajtson, valami motiváljon. De ami éppen azért nagyon veszélyes, mert zárlatot kap, és akkor ott maradunk, elveszítve a pályánkat. Isten ennél sokkal többet szeretne, olyan biztos reménységet, amiben tényleg belekapaszkodhatunk, és ami a helyünkön tart.
Lélekhangoló.
Mit kezdjünk a beteljesedett reménységekkel? Amikor tényleg újra kell keresnünk ezt a drive-ot, vagy várjuk Istentől is, hogy újabb földi célt adjon, ha a távoli reménységünk fix és biztos is. Ilyen rövidebb távú reménységek is szükségesek, még a keresztény embernek is.
Mindig van valami, amiért lehet dolgozni, amiért lehet küzdeni, amiben nekem alakulnom, növekednem kell. Amíg Isten éltet bennünket, addig mindig van miért küzdeni, és van hova fejlődni, és a reménységnek is ott kell lenni. Hát, hogyha úgy érezzük, hogy nincs miért küzdeni, akkor lehet, hogy egy kicsit keresgélni kell, hogy lehet, hogy többre vagyunk hivatottak, mint az a kényelem, amiben élünk. És nyilván, ha egyházról, kereszténységről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy tehát az egyéni reménységeken túl közösségi reménységeink is lehetnek, erről még nem beszéltünk. Az az elkényelmesedett kereszténység, ami önmagáért él, és a saját életjelenségeinek a bebiztosításáért, az elveszíti a létjogosultságát. Ez egy nagyon veszélyes helyzet, és hogyha ez eddig eljutunk, vagy ez fenyegetne minket, akkor újra kell gondolni, hogy lehet, hogy már nem vagyunk a helyünkön. Mert a kereszténység nem erre hivatott, a Krisztus követésnek nem ez a célja, hanem az egy küldetés, amire elhivattunk a tágabb környezetünkben, lakóterületünkön, ahol bizony feladatunk van, és ezért vagyunk itt. A kérdés az, hogy megvan-e még az az igazi élő reménység, amiből tudok adni, vagy ami mások számára is erőt adhat.
Sötét háttéren csillan fel a reménység. Viszont megéljük azt is, hogy, és láthatjuk a Bibliában is különböző történetekben, hogy Isten nem minden esetben ment ki úgy, ahogy mi szeretnénk a mélységekből, betegségből, üldözöttségből kimenekedni. Hogyan élje meg egy keresztény ember azt, amikor küzdés vár Istenre?
A gyémántról tudjuk azt, hogy nagy mélységben, hosszú idő alatt, nagy nyomáson kristályosodik ki. Az igazán csillogó, értékes reménység is valahogy így születik meg. És ilyen körülmények között válik igazán plasztikussá, láthatóvá. Tehát az igazán értékes reménységért azt gondolom, hogy meg kell küzdeni. Ezért van az, hogy a magazinban is több olyan cikk is követi egymást, ami ilyen drámai nézőpontokat hoz. Betegség, veszteség, haláleset, gyász, a börtön mélye, tehát olyan élethelyzeteket, ahol különösen látványossá válik az, hogy van-e reménysége valakinek, vagy nincs, vagy láthatóvá válik, hogy annak ellenére van reménysége, hogy egyébként a külső okok, körülmények nem indokolnák ezt. Szép ez a horgonykép, amire utaltam az elén, kivettem, és akkor ott van, és akkor biztonság van, és minden a helyén van. De tudjuk, hogy a horgony igazán akkor fejti ki az erejét, meg a lánc, ami a horgonyt összeköti a hajóval, amikor jön az erős sodrás, az erős vihar. De közben persze a hullámok, a vihar az nem jó, hanem az igenis próbára tesz. Ezért utalok ezekre a történetekre, akár a magazin lapjairól is, ahol nagyon láthatóvá válik. Nyilván a gyászhelyzet, a halál közelsége az, ahol úgy lemesztelenedünk emberként, és elfogynak a mindenféle ilyen alibi válaszok, meg mellé beszél. elbeszélések, vagy hamis biztonságok, ahol a gazdag meg a szegény ugyanúgy mezítelenül állott az Isten színe előtt, vagy amikor szembe kell nézni az élet végével, végességével. De ugyanígy az ilyen egészen reménytelen helyzetek nagyon megfogott a kínai Jün testvérnek az a biztatása, mindenféle köztörvényes súlyos bűnözők között volt bebörtönözve, ő a hitéért keresztényként Kínában. Olyanokkal együtt volt bezárva, akik teljes reménytelenségbe voltak taszítva, mert vagy a halálos ítéletük végrehajtására vártak, vagy tényleges életfogytiglant kaptak súlyos bűnökért, és olyan dalokat énekeltek, amiben a teljes reménytelenség szólalt meg, hiszen nincsen miért küzdeni, nincsen perspektíva. Azt mondta, hogy mentek ezek a slágerek ott, és őt más szöveget írt ezekre a dallamokra, olyat, ami mégiscsak ott a föld alatti cellákba is becsempészett valami fényt, és elkezdték ezeket a dalokat énekelni, és egy lelki formálódás ment ott végbe. És nagyon megragad az a történet, és azok a nagyon őszinte sorok, amelyek evangélikus mártír, hitvalló mártírunktól, Dietrich Bonhoeffertől maradtak fent. A magazinnak a hátlapján is van egy ilyen írása, aminek ez a cím, hogy a remény megmarad. Itt nagyon mély elmérkedéshez és mély gondolatokat fogalmaz meg, de annak innen az iskolában sokszor imádkoztuk reggelre, hát ott az ő reggeli imádságát, aminek az igazi mélységét, drámáját az adja, hogy nem egy sikeres keresztjén, vagy egy nagyívű, filozófikus gondolkodónak az imádsága, hanem ott talán a börtön cella mélyén, a hitével is küszködő, a reménységért küzdő hívőnek az imádsága, amiben ilyeneket fogalmaz meg, hogy Istenem, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat, mert bennem sötétség van, bennem nyugtalanság van, én csüggedő vagyok, de nálad van a világosság, nálad van a békesség, nálad van a segítség, és te ismered a helyes utat számomra. Tehát a küzdelem ezért fontos, hiszen ebben érlelődik a mi hitünk és reménységünk, és ezeken keresztül éljük át azt, hogy a reménytelen helyzetek ellenére is van reménységünk.
A hegygerincen át, a vándor elfárad, de mégis útra kell, már nem látja merre még. Kemény küzdelem, lelked formáló próba, terved meglátni abban, ami fájó és nehéz. Feléd tárom két kezem, kereslek téged szüntelen, mert azt adod, mi kell nekem, szükségem van rá. Ha minden sötét, fénytelen, és elborít a kétség, légy velem, köszönöm neked, hogy csodát virágzol a próbatételben.
Ha nem is történnek velünk ilyen nagy tragédiák, vagy nem hullámzik így az életünk, ahogy az előbbiekben beszéltünk erről, de a teljesen hétköznapi helyzetekben is megéljük a reménységnek a feltámadását és kimúlását is. Hogy látod ezt, hogy manapság hogyan érint ez minket itt a mai magyar valóságunkban?
Igen, magyarként úgy szoktuk magunkat definiálni, hogy milyen busongó nép vagyunk, és nyilván a történelmünkben sok-sok ilyen fordulat van, amiben talán egy szalmaszálnyi remény maradt újra és újra, és mégis itt vagyunk 1000 év után a Kárpát-medencében, és ebben nem nacionalizmus van, vagy magunknak a értékesebbnek tartása, vagy fölé rendelése másoknak, hanem egy egészséges reménység lehet ebben, hogy élünk, vagyunk sok-sok olyan történelmi fordulat ellenére, ami más népek eltűntek. Nyilván ez felelősség is, hogy éljük meg mindezt. És ott van ebben a történelemben, ott van a helyzetünkben ez az állandó busongás talán, ami meg ilyen hamis reménységeket, meg elvárásokat is támaszt, nyilván ennek politikai vetületei is vannak, ott van a történelmünkben egyébként ez a megosztottság. Szóval, hogy mindig voltak különbözőségek közöttünk, pártoskodás is volt, különböző pártokra szakadás, és vannak, akik túlságosan is ebben a kontextusban élnek, vagy függnek ettől, ezt látom sokszor egyfajta veszélynek, tehát, hogy a reménységünk is aztán ebbe kapaszkodik bele horgonyként, ezekbe a perspektívákba, politikai mozgalmakba, erőkbe, hatalmasságokba, pártokba, és a többi, és nem pedig ezen a földi világon túl van a kapaszkodó pontja a reménységünknek, és ez csalfa és vakreményé válhat egy idő után, és ráadásul erősíti azt a fajta megosztottságot, ami aztán pusztít sokszor, meg reménytelenné tesz. Szóval azt szeretném aláhúzni, hogy a hétköznapokban figyeljünk oda, hogy mibe kapaszkodik a reménységünk, és hol van, és hogyha azt veszük észre, hogy nagyon is ilyen földi kapaszkodó pontjaink vannak, akkor lehet, hogy veszélyben van ez a reménység, és lehet, hogy hamar csalódás ér bennünket. Keressük meg azt a kapaszkodó pontot, ami ezeken túlmegy, és politikai rendszerektől függetlenül, választásoktól függetlenül élővé teszi a reménységünket. Nagyon tetszik az a Luther idézet, egy asztali beszélgetésből, tehát egy ilyen egészen hétköznapi helyzetből idézzük, ahol azt mondja a reformátor, hogy mindaz, ami az egész világon történik, reményből történik. A földműves így veti el a magot, a legény ember így házasodik, a kereskedő és a napszámos is számít, reméli a munkabérét, meg a nyereségét. Szóval, hogy a hétköznapi életünkben apró pénzre váltódik mindez, és fontos, hogy ott van, de akkor működik ez igazán, és aztán a Luther idézetekben is ott van ez, hogyha a földi kereteken túl kapaszkodik a mi reménységünk.
Adja magát, hogy beszéljünk kicsit az ünnepi reménykedéseinkről is, és az ünnep reménységéről, hiszen advent időszakában, karácsony előtt beszélgetünk most. A sötét órák száma növekszik, talán az is okozza, hogy vágyunk a fényre, és mintha egyre több fény venne körül minket, amikor közeledünk a karácsony felé. Mi ad mégis ennek is alapot az ünnepünknek? Mit adhat úgy a karácsony, ha nem csak erre a közvetlen szemmel felfogható csillogásra nézünk?
Igen, hát a keresztény ünnepek azok erre a végső reménységre utalnak, és adják a kapaszkodó pontokat. Az advent, a karácsonyra készülés, az a reménységnek az ideje, ha úgy tetszik. A biztos reménységé, az advent, tehát általában úgy éljük meg, hogy a várakozás ideje, és a szó ugye maga ezt jelenti, az Adventus Domini kifejezés, az Úr érkezése. Tehát a mi várakozásunk, a mi reménységünk, az nem önmagában való, hanem pontosan azért lehetséges és azért értelmes, mert valaki érkezik méghozzá, a messiás, a megváltó, az Isten küldötte, aki becsempészi az igazi világosságot ebbe az egyébként sokszor komor, meg sötét, meg ködös világban, amiben élünk. Tehát az advent és a karácsony nyilván a fény játékaival, meg szimbólumával abszolút erre hívja fel a figyelmünket, és a kereszténység ünnepei a reménységről szólnak, és nem a magunk által kreált reménységről, hanem arról, hogy Isten az, aki a fény maga, és aki a mi életünkbe is bele tud világítani. Isten az, aki az élet maga, és ezért a mi halálra ítéltségünkbe is az örök életet tudja elhozni. Isten az, aki az út maga, és ezért a mi úton járásunknak reménysége az, hogy célba érkezünk. Szóval, hogy ezek mind ott vannak ebben az ünnepben, és nyilván erre vágyunk, ezt keressük ebben az időben, hogy valahogy átéljük ennek a meghittségét, a biztonságát. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy reménységről így tudunk beszélni, hogy Isten az, aki önmagát adva, önmagát föláldozva, önmagát bele kényszerítve a mi kereteinkbe, valami sokkal többet hozott el számunkra, mint amiről mi bármikor tudtunk reménykedni, vagy elképzelni. Tehát visszatérve az elejére, sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki álmodozik arról, hogy majd milliómos lesz, és akkor nem tudom, hogy annyi gumicukrot tud venni, hogy fürdik benne. De aztán felnőttként átéljük, hogy hát ez micsoda gyermekdek dolog, és ennél sokkal mélyebb és fontosabb és nagyobb dolgok vannak az életben. Hát ugyanezt teszi Isten velünk, hogy a mi gyermekded földi fókuszú várakozásainkat és reménységeinket egy ilyen sokkal nagyobb perspektívába helyezi, és mindezt lehetővé teszi számunkra, és kinyitja az ajtót az örök élet felé. Hát ez az ajtónyitás, ez a karácsonynak az ünnepe.
Lassan végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban a reménység, mivel létéről, annak életünkben elfoglalt helyéről és szerepéről hallhattak Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel folytatott beszélgetésünkben. Apropót a Híd Evangélikus Missziói magazin adott a beszélgetéshez, amely a reménységet állította fókuszába legutóbbi számában. Rádiós felvételeinket, kiadványainkat, közöttük a Híd magazint megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelynek címe http://missio.lutheran.hu. Evangélikus rádiómissziónkkal a következő módon léphetnek kapcsolatba. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra küldhetnek. Lélekhangolónkkal most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének. 2000 éve mennek elébe, boldogan kik neki élnek. Ott a helyed, e drága menetben, életed Krisztusa vár rád. Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát. Ott a helyed, e drága menetben, életed Krisztusa vár rád.